nézzük meg, hogy melyiknek milyen a következménye, milyen volt a története ennek az egésznek, és így tovább, és így tovább. Vagyis, hogy ne legyünk normatívak. Ma nagyon normatív az iskola. Uh-huh. És ebből következik az, amit az előbb mondott ezzel kapcsolatban, hogy tehát az iskola hogyan viselkedik. Ebből a normativitásból következik ez. Most ezt nagyon nehéz elküzdeni. Tehát ez valahogy benne van a vérünkben, hogy mi valamit meg akarunk tanítani, mi valamit el akarunk érni a gyerekeknél, legyenek ilyenek, le is írjuk a tanterveinkbe, és akkor majd olyanok lesznek. Uh-huh. Direkten erre tanítjuk meg őket. Na ezt kellene valahogyan elhagynunk.
Azért nagyon érdekes, amit mond, mert ezzel együtt az elmúlt időszakban azért egy nagyon fontos változás történt az ismeretek területén. Mégpedig, hogy megjelent egy új pedagógus, most elég vicces, amit mondok, ez pedig az internet. Vagy tulajdonképpen azok a másként is elérhető ismeretek, amelyek ugye a pedagógus mellett is megjelenik a hétköznapi életben. És tulajdonképpen az is elvégzi a maga dolgát, nyilván olyan módon, amilyen módon hozzáférnek, tehát változó, hogy ki így fér, ki úgy fér hozzá, és milyen alapokon, mert ugye kiminek mennyire az a megelőző alapismerete ahhoz, hogy egy ilyen internetes információhoz hozzáfér, de tény, hogy elvégzi a munkáját az internet is. Ezt hogy kell felfogni az oktatás szempontjából?
Az előbbiekkel tudom ezt is tulajdonképpen elemezni, hogy igen, itt van egy alternatíva. Hiába akarok én valamit a gyerekeknek, egy valamit megtanítani, és ezt rájuk erőszakolni, uh-huh. hozzák be az alternatívákat. Uh-huh. Sokszor ez baromi kényelmetlen, mert mondjuk természettudományos órára behozzák a tudománytalan dolgokat, és ez rettenetesen nehéz lesz kezelni ezt a helyzetet. Persze, igen, de egy természettudományi tanárnak erre felkészültnek kell lennie, sőt, egy fontos cél az, hogy próbáljuk meg nevelni a gyerekeket arra, hogy hogyan ismerik fel azt, ami tudománytalan, ami, uh-huh. ami becsapás, ami túl van azon, amit igazából természettudománynak gondolunk. De minden esetre ott vannak ezek az alternatívák. Ezzel számolni kell. Na most nem az a megoldás, hogy megtiltjuk, hogy nézzék ezeket a dolgokat. Uh-huh. Nem az a megoldás, hogy be kell hozni az iskolába. Nincs mese. Tehát amikor olyat látok, hogy reggel le kell adni az okostelefonokat, és majd délután, amikor hazamegy a gyerek, akkor föl lehet venni, azt én nagyon nem szeretem. Én azt szeretném, hogyha a tanórán használni lehetne az okostelefont. És akkor megtanítanánk jól használni. És nem csak okostelefont, hanem akkor lennének számítógépek is bent a teremben, meg tabletek, meg nem sorolom tovább, hogy megfelelő technikai feltételek lennének ahhoz, hogy végre ez az informatikai rendszer, ez betöltse azt a funkciót, amit be kell töltenie. Elébe kell mennünk a problémáknak. Nem nyavajogni kell azon, hogy úristen, ez a modern média, ez megöli a pedagógiát, de hogy öli meg. Föl kell venni a kesztyűt, vagy hogy kell azt mondani, igen, föl kell venni a kesztyűt, és egész egyszer be kell vonni ezt a modern médiát az oktatásba. According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings dead we wake up, no money in the pocket to be. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's all that is as such, confess and recognizes me. I go down on my knees and pray. The morning, no matter what comes, on my knees I will stay. I keep beseeching, so let the storms come. Are the words of the wicked ones, and
Though they may trouble a food to the brim, the prodigal souls. Suffering as silent is what we know. True revolution is peace. Whatever a crying, this plant will grow. And all this corruption we see, just like Joe. And we suffer in silence. Diligent and done.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Halka István oktatáskutatóval, ez itt sokáig nem marad címmel, az oktatásról beszélünk mi is, mint ahogy sokan mások is, és megpróbáljuk egy kicsit generálisabban megközelíteni tudnik abban a társadalmi helyzetben, amiben ma az iskola van, kulcs szereplő, még akkor is, hogyha bizonyos szempontból megpróbálják beszuszakolni egy ilyen, egy jóléti intézményrendszer, hogy is mondjam, speciális problémájává, pedig az igazság, hogy társadalom formáló szerepe egyre nyilvánvalóbb, most ebben az értelemben olyan módon is, hogy fékezi a Magyarországon a fiatalok tulajdonképpen felnőtté válásában azokat a modernizáló folyamatokat, ami kell ahhoz, hogy a társadalom előrelépjen. Most ezt próbálom ilyen módon más összefüggésben is összeszedni. Azt gondolom, hogy bármit is csinálunk, ebben az értelemben az iskolán belül és az iskolán kívül elég sok változás van a tudás megszerzésében, és azt is felfedeztük az elmúlt időszakban, hogy a hagyományos iskola mellett ugye megjelent egy csomó új elem, az interneten keresztül másfajta tanulási lehetőség, és itt ugye azért arról is lehetne beszélni, hogy például más szerepet kell betölteni ilyenkor a pedagógusnak. Ugye a hagyományos iskola rendszer, még ugye úgy szokták mondani, hogy porosz iskola, amit most már nagyon sokféleképpen poros, úgyhogy maradjon ez az egész megközelítés, de valahogy más felfogású pedagógiát kellene elképzelni annak a helyzetnek a meghaladására, amiben most benne vagyunk.
Igen, természetesen erről van szó. Hadd mondjak egy példát, jó?
Jó.
Ez most egy nagyon élő példa. A Facebookon olvasom szülők felháborodott hozzászólásait egy pedagógussal kapcsolatban. Az illető pedagógus azt adta a gyerekeknek feladatul, hogy az adott település, ez egy kis település, ahol működik az iskola, az adott település szerintük legmagasabb épületének a magasságát becsüljék meg. Uh-huh. Valahogy adjanak erre egy értéket, hogy milyen magas lehet a legmagasabb. Uh-huh. És csepülték össze-vissza ezt a pedagógust, a szülők ezt a pedagógust, és leírtam nekik, hogy álljunk meg, mert hogy tudnik, ez a feladat, ez zseniális.
Nekem is nagyon tetszik.
Ez zseniális ez a feladat, ilyen kreatív feladatokat kell adni, és hogyha a 25 gyerek az osztályból 25 féle, vagy akár 28 féle megoldást fog adni, akkor annak még jobban kell örülni. Uh-huh. Lesz olyan, aki majd oda megy az evangélikus templom elé, fölnéz és megbecsüli, hogy hát ez szerintem 30 méter, és ez fogja leírni a fizetet. Uh-huh. Nem baj. Uh-huh. Legalább foglalkozott ezzel, hogy mekkora magasság, tudja mi az, hogy méter, stb. Lesz olyan, aki visz egy egyméteres botot, és az árnyékokkal fog vacakolni ott, és a hasonlóságot az. Lesz olyan, aki a szociális készségeit fogja felhasználni, és valószínűleg a templomok között van a legmagasabb, bár nem biztos egyébként, de mondjuk a papokkal és a tiszteletesekkel fog beszélni majd, hogy mégis mekkora az ő templomuknak a tornya, vagy esetleg megkéri őket, hogy megmérhesse konkrétan is ezt. Uh-huh. És így tovább 100 000 dolgot találhatnak ki a gyerekek, sőt, ösztönöznünk is kellene őket arra, hogy ezt kreatívan tegyék. Én annak örülnék, hogyha csak ilyen házi feladatot kapnának a gyerekek, ha már egyáltalán adunk házi feladatot, mert egyáltalán nem biztos, hogy kell, mert hogy a gyerekek így is rettenetesen sokat foglalkoznak a tanulással. Na, ezzel a példát azért akartam mondani, hogy óriási lehetőségek vannak a korszerű pedagógia érvényesítésében. Valóban ma már megvannak azok a technológiák, amelyekkel fel lehet váltani azt a több száz év óta létező és a frontális munkát középpontba állító pedagógiát, amely mondjuk ki, hogy hozott sikereket, hát annak is volt adaptivitása, működött az is, nem hülyék kerültek ki az iskolából, akkor sem, csak ma már nem kellően adaptív, ma már többre van szükség, ma már másra van szükség, ma már olyan fajta személyiségjegyeket is akarunk fejleszteni, amik ezzel a hagyományosabb pedagógiával nagyon nehezen fejleszthetünk, vagy egyáltalán nem fejleszthetünk. De az a lényeg, hogy megvan ez a technológia, ezt tanítjuk a pedagógus képzésben, le van írva 100 000 könyvben, nagyon sok pedagógus ismeri is. Egyébként soha ne beszéljünk a pedagógiáról, az oktatásról, a közoktatásról valami egységes masszaként. Abban van egy 20-30%-nyi pedagógus, akik zseniális dolgokat csinálnak. Lásd, ez a pedagógus, aki ilyen házi feladatot adott a gyerekeknek. Ők zseniálisak. Tőlük tanulni lehet.
Nagyon fontos, amit mond, hogy nem látszik sok esetben például egy csomó próbálkozás. Én igazából nem a kísérleti iskolában hiszek, hanem pontosan abban, amit maga mond, hogy tud részt venni ebben az egész tanulási folyamatban együttműködésben diák és tanár. Ebben az értelemben más a szerepe is ebben az egész történetben, a felfedezés sok esetben a tanulás ilyen módon, és abban a élményként, résztvevőjeként, hogyha a diák új dolgokat és új összefüggéseket talál meg a pedagógus révén, akkor nagyon sok igazi ajándékot kaphatunk. Igazából a pedagógusok egy jelentős része ebben az értelemben igazából nem látszik, mert valahogy másfajta követelményrendszerről beszélünk folyamatosan. De mindig azt kérdezem, hogy például azért a közoktatásban miért nincsenek annyira sok kísérleti iskola? Mert ugye ezek a kísérletek mind arra szolgálnak, azt vettem meg észre sok esetben, hogy keresi a jó felfogást az iskolával kapcsolatosan. Tehát nem negatív, hanem pozitívnak érzékelem. Ismertem egy megközelítést, most nem túl régen beszélgettünk erről is, ami arról szól, hogy például a tanulást nem is egyénileg kéne segíteni, szervezni, hanem kollektíven. Hiszen a felnőtt életeben is egy feladat végrehajtásában meg kell tanulni az embereknek együttműködni, szerepeket osztani, egymás visszareagálni. Tehát kollektív tanulást, mint munkamódszert olvastam például nem túl régen valakinél. Hogy ezekről gondolkodom most egy picit, amikor reflektálva arra, amit maga mond. Mit szól mindehez?
Nagyon sokszor itt 100-150 éves dolgokról van szó.
Persze.
Például a csoportmunka is ilyen. Tehát a csoportmunkát azt jó régen találták ki. Ha most mondanék valamilyen dátumot, akkor lehet, hogy a neveléstörténészek megköveznének, mert ők tudnak már korábbi időpontot is mondani, amikor már gyakorolták a csoportmunkát. Tehát itt létező dolgokról van szó, és tulajdonképpen mi kellene ahhoz, hogy ezek érvényesüljenek? Kellene ehhez az, hogy először is, hogy a pedagógusok másképpen gondolkodjanak erről az egészről. Mi ez az egész? A tanulásról másképpen gondolkodjanak, a gyerekről, a pedagógus-gyerek kapcsolatról, és még néhány ilyen pedagógiai kérdésről. Ez ma csak kevesekben adott, az mondjuk az a 20-30% az ebben benne van, de nem mindenkire, messze nem mindenkire jellemző. A szakma úgy hívja azt, hogy ez egy fogalmi vált. Egy szemléletváltás, hogyha egy hétköznapi kifejezést akarok használni. Ez nem könnyű dolog, és egyáltalán nem, hogy is mondjam, csak ördögtől való az, hogyha valaki másképpen gondolkodik, a hagyományos rendszerben gondolkodik, azt tanulta, az vésődött bele, ezt gyakorolta eddigi szakmai élete során, borzasztó nehezen lehet azt megváltoztatni. De meg kellene változtatni, tehát meg kellene tanulnunk, hogy mik ezek az új megközelítések. És nem egyszerűen a technikákat. A technikákat egy éjszaka alatt meg lehet tanulni, az nem egy nagy, hanem ezeket a megközelítéseket, az új elméleteket, a pedagógusok gyűlölik az elméleteket. Akkor is ezeket kell megtanulni, elfogadni, ez sokkal fontosabb, hogy elfogadni, és akkor már sokkal beljebb vagyunk. De aztán nagyon fontos, hogy legyen segítség a pedagógus számára. Ugyanis a pedagógus dolga nem az, hogy programot írjon. Nem ő kell, hogy oktatási programot írjon, nem baj, ha részt vesz benne, sőt, nagyon jó, hogyha bekapcsolódik ilyen munkálatokba, de valójában ennek egy professzionális háttere kellene, hogy legyen. Oktatási programcsomagoknak kellene készülniük. Voltak ilyenek, 2005 és 2010 között nagyszerű oktatási programcsomagok készültek, aztán el lett vágva az egész úgy, ahogy van. A visszafordulás az azt jelentette, hogy ezeket el is veszítettük. Tehát ilyenek kellenének. Felnyúl a pedagógus a polcra, leveszi az egyik oktatási programcsomagot, megnézi, hogy abban hogy javasolják Petőfi tanítását, és azt mondja, hogy hú, nekem ez tetszik, ezt így fogom én is tanítani, de azért ezt meg ezt a részt megváltoztatom belőle az én számíze szerint, erre van lehetősége természetesen, és már is ott van előtte egy gazdag módszertannal, kiváló eszközökkel, nagyon jó megoldásokkal ott van egy program, nem neki kellene ezt megcsinálni. Jelenleg ilyenek nem zajlanak, vagy ami zajlik, mert azért valami volt ezzel kapcsolatban, annak a minősége az gyatra egész egyszerűen. És tulajdonképpen az egész rendszernek ezt a fajta gondolkodásmódot és attitűdöt be kellene fogadnia. Ma azért nem tudja befogadni, mert ma nagyon részletesen előírt az, hogy a pedagógusnak mit kell tanítania, milyen követelmények szerint, és ez alapvetően meggátolja azt, hogy kísérletezzen. Alapvetően meggátolja azt, hogy valamit másképpen csináljon. Ha ennyi a tananyag, akkor nem tud más csinálni, mint hogy elhadarja. Nem lesz ott projekt, nem lesz ott játék, nem lesz ott szituációjáték, és így tovább, nem fog ő korszerű módszereket használni, és teljesen megértem bizonyos értelemben, csak az fogja ezt megtenni, az a bizonyos 20-30%, aki tojik az egészre. Aki azt mondja, hogy hagyjanak engem békén a nattal és a kerettantervekkel, én megyek a saját fejem után, nekem van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hogy a gyerekeknek mit érdemes megtanítani, olyan mennyiségben fogom ezt megtenni, hogy az értelmes legyen, és még tudjam alkalmazni a megfelelő módszereket. Ezzel tulajdonképpen bizonyos értelemben törvényt, jogszabályt sértenek, valami miatt nem bántja őket senki. Mert mindenki tudja szerintem, hogy nekik van igazuk.
Na,
ez az autonómia lenne talán a másik rettenetesen fontos dolog.
Nagyon izgalmas, amit mond, mert tulajdonképpen ez a fajta rebellió, már bocsánat, szakmai rebellió, vagy úgy tetszik, lázadozás hordozza a változást. És azért izgalmas a dolog, mert ez a fajta változás elő vagy utóbb megjelenik. Tehát megjelenik a hétköznapi életben, tehát akarva, akaratlanul, ezekben a kiegészítő képzésekkel, mindenfajta egyéb hátterekkel, elő vagy utóbb, az meg kell ugye legyen a felnőtté váló gyerekek életében, mert nem fognak tudni elhelyezkedni, vagy nem tudnak munkahelyet váltani, vagy nem tudnak bizonyos szempontból az életük napi kihívására reagálni. Ha ezeket a úgy tetszik találkozásokat, ismeretekkel, tudásokkal, az új típusú találkozásokat, most nem tudok jobbat mondani, nem segítik benne elő. Ugye? Ez a fontos.
Igen, természetesen ezek ezek a másfajta pedagógiai eszközök, ezek nem csak arra jók, hogy amit hagyományosan szeretnénk elsajátítatni, azt velük jobban lehet elsajátítatni, hanem egy csomó más dolgot is, a személyiség fejlődésnek az új dimenzióit is megnyithatjuk, és erre szükségünk is van, mert hiszen a modern élet hát egyre bonyolultabbá válik, és egyre többféle személyiség jegyre van szükség a hétköznapi életben való boldoguláshoz. Magas szinten fejlett személyiség jegyre van szükség. Magyarán hát számolni kell egy ilyen extenzív fejlődéssel is, és ez csak a modern eszközökkel lehet. Szóval ezt a hagyományos kiállok és előadom a gyerekeknek a tananyagot, meg feladom a házi feladatot jellegű oktatással, ezt nem lehet megcsinálni.
Most már csak a legvégén vagyunk egy kicsit, és egy ilyen összefoglaló kérdésem is lenne tulajdonképpen, most mire számíthatunk? Mert ugye egyrészt ugye ez a széteső iskolarendszer valahol összekalapálva visszakapja azt a korábbi diszfunkcionálisan is leírható, ilyen nagyon merev, statikus változatát, vagy pedig képessé válik ebben a szétesésben megújulva visszatérni. Azt hiszem, azt én meg is értettem, hogy oktatásban nagy reformai változás, a társadalmi változások nélkül nem megy. De hogy tulajdonképpen mire számíthatunk az elkövetkező időben, az például sokak számára a legfontosabb kérdés.
Én sajnos pessimista vagyok abban a kérdésben, hogy a mostani tiltakozások elvezetnek valami jelentősebb kezdeményezéshez az oktatási reform ügyében. A fizetésemelés meg lesz, ez jelentős mértékben ki fog vonni a tiltakozók közül olyanokat, akik pusztán a fizetésemelés ügye miatt csatlakoztak ehhez a folyamathoz, mert úgy fogják érezni, hogy hát ez is legalább valami. Tehát 2025-ig 77%-kal fölemelik a fizetésünket. Hát ez azért mégiscsak egy jelentős dolog, mondják ők. És már tehát tulajdonképpen nagy valószínűséggel ezek a tiltakozások, ezek lanyhulni fognak. Én tudom, hogy most a szakszervezetisek engem meg fognak ölni ezzel kapcsolatban, mert ők meg éppen hogy fenn akarják tartani ezt a hevületet, ami most van. Értem is őket, és nagyon is jó lenne, hogyha fent lehetne tartani az oktatás tartalmi megváltoztatásának ügyében. Tehát, hogyha ez át tudna fejlődni abba, hogy kérem szépen, itt nem csak a bérekről van szó, hanem valóban alapvető változásokra van szükség az oktatás területén, akkor természetesen nagyon jó lenne, hogyha fennmaradna ez a tiltakozó hullám. De én azt hiszem, hogy ki fog alakulni inkább egy ilyen megállapodás szerűség, egy hallgatólagos megállapodás, és hát ahogy már mondtam, a pedagógusok hátán, az oktatásban dolgozók hátán fát lehet vágni. Ez az egyik legfegyelmezettebb foglalkozási csoportja a magyar társadalomnak. Én szerintem a közoktatás fegyelmezettebb, mint a honvédség. Ez működni fog. Tehát szerintem nem esik szét az oktatás. Szerintem nem esik szét, ahhoz sokkal, de sokkal nagyobb problémáknak kellene történni. Még ennél is nagyobb pedagógus hiányt is el fog viselni. Természetesen színvonal csökkenéssel, meg morgással, meg a túlterhelés növekedésével, de nem hiszem, hogy ezek önmagukban bármiféle komolyabb változáshoz vezetnének. Ha sikerülne az egész oktatás ügyét tartalmi értelemben középpontba állítani, akkor igen, akkor talán valami történhetne. Úgyhogy nem vagyok túl optimista a közeljövőt illetően, hát a távlatban pedig öregemberként persze, nem tudom, hogy mennyire reális ezt mondanom, de hát persze abban bízom, hogy valamikor itt társadalmi változásoknak kell bekövetkezniük, és akkor az oktatás is elkezdett szárnyalni. Elvileg a potenciális lehetőségei erre megvannak.
Így van. Én is úgy hiszem, hogy tele van olyan képességekkel, azt a 20%-ot, amit említett, az pedig kifejezetten a megújulás hordozó pedagógus csoport, ami tulajdonképpen rebellióval is, de párhuzamosan fönntartja a változás lehetőségét. És ezekben én nagyon bízom, ebbe a 20%-ba, meg abba a megrendelési folyamatban, ami egyébként a mindenkori 10 évesek számára, amikor megérkeznek az iskolába, kifejezik. Ők mindig tanulni szeretnének, és aztán megtörténik velük az, ami minden középiskolással vagy iskolással, hogy elő vagy utóbb megkapják azt a mozgásteret, amit az iskola abban az életemben számukra predesztinál, ugye? Gyakorlatilag.
Igen, ezt én is így gondolom, és nagy örömmel látom azt, amikor újabb és újabb kollégák, fiatalok jelentkeznek, hogy hát én ezt másképpen csinálom, és akkor megmondják, hogy hogyan, és az borzasztóan tetszik nekem. És ennek én borzasztóan tudok örülni, remélem, hogy egyre többen lesznek ilyen.
Akkor ezt reméljük együtt, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nahalka István. Remélem, hogy még fogunk ezen a területen beszélgetni, talán szerencsésebb módon is, mint ahogy most tettük. De szerintem az oktatás ugye kínál nekünk sok beszélgetni valót, de leginkább az lenne jó, hogy bármilyen változás is van, okosan tudjuk mindig középpontba rakni a legfontosabb szereplőket, a pedagógust és a gyerekeket, és az ő találkozásukat. Úgyhogy Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Let you find them.